Erkölcs tani gondolkodás és sorozatunkban végignéztük az erkölcs megszületésének és az erkölcs történetének a hullámzásait. Láttuk azt, hogy különféle korokban milyen speciális szempontok merültek fel, milyen új kérdések, új látószögek adtak problémákat, és hogy az egyház ezekre hogyan próbált válaszolni. Eljutottunk ahhoz az emberképhez, amelyben a keresztény antropológia alapját látjuk. Az ember ugye a kinyilatkoztatás alapján nem más, mint egy lehatárolt testben élő valaki, tehát szubszisztencia. Az ember másrészt kapcsolatot teremtő, a másikkal kapcsolatba lépő létező, tehát egzisztencia. És az ember a cselekedeteivel mindig túlmutat önmagán, tehát transzcendencia is az ember. Mindezek után erkölcsi gondolkodásunk négy alapvető szavát fogjuk szemügyre venni. Ezekre épül fel nem csak a keresztény erkölcs, hanem mindenféle erkölcs. A törvényről, a lelkiismeretről, a szabadságról és a bűnről fogunk elmélkedni. Először is nézzük a törvényt. Minden egyes közösség csak akkor tud fennállni, hogyha írott és íratlan szabályokat megtartanak a közösség tagjai. Ez vonatkozik minden családra, ott is íratlan szabályoknak engedelmességből tevődik össze egy kis közösség a család élete. De ugyanígy vannak írott és íratlan szabályai akár egy iskolának, akár egy munkahelynek, és természetesen nagyobb látószögben is a társadalomra is igaz ez. Nem általában vagyunk emberek, hanem valamelyik társadalomnak vagyunk a tagjai, és ennek a társadalomnak az életét szintén írott és íratlan törvények irányítják. Ezek a szabályok egyrészt tiltanak bizonyos dolgokat, hogyha valaki ezeket elköveti, akkor büntetés lesz a következményük, és ezek a szabályok bizonyos dolgokat megkövetelnek, hogy például adózni kell, és így tovább. A törvénynek a célja mindig a közjó, a biztonságadás, hogy kiszámítható legyen egy közösségnek az élete. És éppen ezért azt kell mondanunk, hogy a törvény lényege az, hogy nincs kivétel. Erkölcsileg infantilis ember az, aki önmagát kivételnek tartja. Ez minden szinten igaz, ahol gyermekek társasjátékot játszanak, és az egyik nem tartja meg a játék szabályokat, a többiek figyelmeztetik egy idő után, ott hagyják, nem lehet veled együtt játszani, nem tartod meg a szabályokat. És ugyanez vonatkozik, ez az infantilizmus sajnos elég gyakran a felnőttek világában is, amikor valaki kivételnek tartja magát. Azt mondja, hogy persze fontos az, hogy az emberek ne igyanak alkoholt, mielőtt vezetnek, de én úgyse fogok balesetet csinálni, tehát nyugodtan iszom alkoholt. Vagy azt mondja valaki, hogy persze szükséges a közteherviseléshez az, hogy mindenki adót fizessen, de én kivétel vagyok, mert én bizonyos munkákat nem számlával rendezek el, hanem zsebből zsebben fizetjük a pénzeket. Az erkölcsi személyiségnek van egy sajátos fejlődése, pontosan a törvényekkel való viszonyában. Három idegen szót fogunk most röviden látni, de nagyon közérthetőek. Az első szint az úgynevezett prekonvencionális szint. Ez annyit jelent, hogy a közösségnek a szabályait valaki csak azért tartja meg, mert ha nem tartja meg, akkor büntetés fog következni. Tehát egy gyermek csak azért tanul, mert hogyha nem tanul, akkor a szüleitől büntetést kap, vagy azért nem bántja a testvérét, mert ha bántja, akkor ezért büntetést fog kapni. Ez a törvény előtti szint. A második a konvencionális szint, amikor valaki megtartja a közösségnek a szabályrendszerét, de az indoka az, hogy mit szólnának hozzá, ha kiderülne rólam, hogy én ezt csinálom. Tehát nem belső meggyőződésből csinálja az illető, a jót csinálja, de valamiféle félelem van a magatartása mögött. mit szólnának hozzá, ha kiderülne, hogy a mi családunkban verekedés, nem csak veszekedés, hanem fizikai erőszak is van. Mit szólnának hozzá? Milyen rettenetes presztízsveszteség lenne. Tehát nem is verekedünk ezért. Most a harmadik, az érett szint, amikor valaki azért tartja meg a közösségnek a szabályait, mert ezek már belülről vezérlik őt. Bemegy az illető a boltba, egyedül van, senki nem ellenőrzi, nincsenek kamerák, és mégse jut az eszébe az, hogy ő bármit is ellopjon, zsebre tegyen. Tehát belülről vezérli a törvény. Ez az úgynevezett posztkonvencionális szint, amikor valaki a törvényekhez igazítja, de már belső meggyőződésből az életét. A törvény lényege, újra mondom, hogy nincs kivétel, mindig mindenkit egyetemesen köteleznek. A törvényeken belül persze két szintet érdemes megkülönböztetnünk, az isteni és az emberi törvényeket. Az isteni törvényekhez soroljuk az úgynevezett pozitív kinyilatkoztatás törvényeit, ahogyan a Szentírás elénk adja, Mózes közvetítésével, ugye Isten kihirdeti a 10 parancsot, azután pedig Jézus közvetítésével látjuk Istennek az új idézőjeles törvényét, az új magatartás mintáit, hogy miket kövessen az ember, hogy Isten végleges szeretetébe eljusson. Azt látjuk a pozitív kinyilatkoztatás törvényeinél, hogy ezek minden vonatkozásban lefedik az ember életét. A személyes kapcsolatokat is, a közösségi viszonyokat is, a vallási életnek a szokásait is, mindent meghatároznak Istennek a törvényei. Isten törvényeihez sorolunk egy másik törvényt, de ez sokkal vitatottabb, és ezért ezt kicsit részletesebben is látnunk kell. Ez az úgynevezett erkölcsi természettörvény, latinul lex naturalis. A lényege a lex naturalisnak az, hogy vannak az ember életét, minden ember életét egyetemesen meghatározó követelmények. Hogyan is jött az emberiségben ez az eszme, ez a gondolat? Nagyon érdekes, hogy a Krisztus előtti 5. évszázadban élő pogány szofista filozófusok találták ki ezt a fogalmat, akik azt látták, hogy különféle városállamok életét összehasonlítva bizonyos törvények egyformák voltak a különféle városállamokban, és bizonyos törvények meg nem voltak egyformák, és azt mondták a szofisták, hogy ezek szerint törvénynek csak azokat lehet tartani, amelyek mindenhol egyformán életben vannak. Ahol nem egyformák a törvények, ott azokat nem kell az embernek megvalósítania. A nagy ókori filozófusok, Pláton és Arisztotelész föl voltak háborodva ezen a megkülönböztetésen, mert azt mondták, hogy az ember életét minden törvény kötelezi, de azért a különbségtételt ők is megvalósították. Azt mondták, hogy vannak olyan törvények, amelyek a természet által kötelezik az embert, és vannak olyan törvények, amelyek a törvény által kötelezik az ember életét. A sztoikusok voltak azok, akik a Krisztus előtti évszázadokat meghatározták. Róluk tudnunk kell, hogy panteisták voltak, tehát úgy értelmezték, hogy az istenség az benne van az anyagban. Az ember is anyag, de az ember is birtokolja az istenségnek a csíráját, a szikráját, ezért az ember, amikor szétnéz a világban, akkor azt látja, hogy ott rend van, ott törvények vannak. A csillagok nem ütköznek össze, minden jól működik. Az ember az eszével fölismeri a világegyetemnek a törvényeit, és ezt az ember az eszével önmagára alkalmazza. Ez a természet törvény. A sztoikusok szerint, amely törvény az emberi cselekedetek által a rendet fogja kialakítani. Az emberben is a rendet, és az ember kapcsolataiban is a rendet. Jön a kereszténység, és a kereszténység a panteista alapot kivette a konstrukció alól, de a különbségtételt átvette a kereszténység. Azt mondja a keresztény gondolat, hogy ki is az a logosz, aki benne van a világban a megtestesülés által. Nyilván a megtestesült második isteni személy, az ige Jézus Krisztusban. Ő benne teremtett Isten mindent, tehát Krisztusban újjá teremtett Isten mindent. Tehát Krisztus, a nagybetűs logosz, az a törvény, az a rend, akit és amelyet az embernek fel kell ismernie, és az erkölcsi életének alapjává kell tennie. Hogy miért vette át a kereszténység az erkölcsi természettörvény fogalmát, az két érvel is nyomatékosítanunk kell. Az egyik ugyanis az a probléma volt, hogy amikor a zsidó kinyilatkoztatásból kinőtte magát Jézus által és az apostoli egyház által a kereszténység, akkor ugye ők a római birodalomban, a görög kultúrában kezdték hirdetni az új tanítást, és azt látták, hogy nagyon sok igaz erkölcsi fölismeréshez jutottak például a görögök. Nagyon sok olyan igaz erkölcsi felismerésük van, amely teljesen azonos a zsidó keresztény kinyilatkoztatás eszméjével. Miért lehetséges ez? Azért, mert ugye ők az eszük által fölismerték az isteni teremtésnek a rendjét, a törvényét. Ugyanakkor más meggondolás is szerepet játszott, hogy a kereszténység ezt az eszmét átvette, ugyanis az is probléma volt, hogyha a pogányok nem kaptak Istentől kinyilatkoztatást, nem ismerték meg Isten akaratát, hogy hogyan viselkedjen az ember, akkor hogyan lehet őket felelőssé tenni? Hogyan mondhatjuk azt, hogy ők bűnös életet élnek? Ők nem kaptak isteni útmutatást. Az erkölcsi természettörvény átvételével ezt a problémát is meg lehetett oldani. Azért felelősek a pogányok a bűneik miatt, a bűneikért, mert jó lehet az eszükkel fölismerték az Isten által adott erkölcsi rendet, és mégis a rosszat, a bűnt követték. A későbbiekben Akvinói Szent Tamás természetesen az, aki az erkölcsi természet törvényről is komoly átgondolt tanítást adott, és őtőle származnak azok a tartalmi jellegű kijelentések is, amelyek ezt az elvi kijelentést, vagy elvi fogalmat, hogy erkölcsi természet törvény konkretizálni tudják. Mit is jelent tehát erkölcsi természet törvény? Azt, hogy vannak bizonyos egyetemes alapelvek, amelyek mindenkit, mindenhol, mindenütt köteleznek. Milyen tartalmi elvekről lehet szó? Nyilván ilyenekről, mint hogy tedd a jót és kerüld a rosszat. Ez egyetemes törvény, mindenkinek ezt kell csinálnia. Vagy lehetetlent senkitől sem szabad követelni. Ha valaki ezt megszegi, akkor egy egyetemes törvényt szeg meg. Vagy a harmadik ilyen elv, hogy az emberi életet védeni kell. Minden formájában az emberi élet méltó a tiszteletre és a védelemre. A 16.-17. században azután új helyzetbe tevődött a katolikus egyház. Ugye egyrészt ott voltak, megjelentek a protestánsok, akiknek a katolikus egyház tanítása nem jelentett kötelező érvényt. Megjelent az iszlám, nyilván számukra a katolikus tanítás nem jelentett kötelező érvényt. És az új földrajzi felfedezésekkel az amerikai meg az afrikai törzsi vallásosság embereinek sem mondott sokat az, hogy az egyház mit tanít az erkölcsi természet törvényről, és ezért át kellett vinni az úgynevezett természet jogra az érvelést, hogy mik azok a jogok, amelyeket minden embernek birtokolnia kell. És így született, ebből nőtte ki magát a modern világ nagy büszkesége, az emberi jogok nyilatkozata, ami ugye elvezetett nem csak az ünnepélyes deklarációkhoz, hanem például elvezette a civilizált világot a Hágai Nemzetközi Bírósághoz. A természet törvényre épül az emberi jogok is, nyilatkozata is, és a Nemzetközi Bíróság gondolata is. Különben hogyan lehetne valakit felelőssé tenni azért, mert az adott társadalom törvényei szerint él, és mégis felelősségre vonják. Gondolhatunk akár a náci bűnösökre, akár az emberiség elleni bűnöket elkövetőkre. A természet törvény, az erkölcsi természet törvény alapján lehet őket felelőssé tenni. Az egyház úgy tekint önmagára, úgy értelmezi önmagát, hogy küldetésének része a lex naturalisnak a védelme. Tehát az erkölcsi természet törvény fölötti őrködés, az az egyház küldetésének a tartozéka. Így lehetséges az, hogy mindenféle média nyomás ellenére az egyház védi az emberi életet, a magzati életet is, meg a halál környékén élő emberi életet, és nem fogadjuk el az úgynevezett pozitív eutanáziát. Az egyház őrködik az isteni törvény fölött, amely egyrészt a kinyilatkoztatott törvényt tartalmazza, másrészt pedig ezt a lex naturalis, az erkölcsi természet törvényt. Az isteni törvénynek a lényege az, hogy nem is módosulhat és nem is változhat. Ha látnánk a történelemben azt, hogy az egyház valaha is igent mondott volna az emberi élet ellenes cselekedetekre, vagy módosította volna az egyháza felfogását, akkor azt kellene mondanunk, hogy hűtlen lett a hivatásához, de hál' Istennek ez nem következett be. Az isteni törvény nem módosulhat és nem változhat. Nézzük röviden az emberi törvényeket. Itt is két félét tudunk megkülönböztetni, az egyházi törvényeket és a világi társadalmi törvényeket. Az egyházi törvényeknek a lényege az, hogy nem változhatnak, de bizony módosulhatnak. A lényeget tekintve soha nem változnak, de tartalmi vonatkozásban bizony módosul az egyházi törvény. Gondolhatunk arra, hogy az idősebb hallgatóink gyerekkorukban, ha szentáldozáshoz akartak járulni, akkor azon a napon nem ehettek semmit, amelyiken megáldoztak. Persze akkor nem volt esti mise, teszem hozzá. Amikor én gyerek voltam, akkor 3 óra hossza volt a szentségi bőjt. Jelenleg 1 óra hossza a szentségi bőjt. Tehát módosul az egyházi törvény, de a lényegét illetően nem változik, mert mindenkinek fel kell készülnie testileg is, nem csak lélekben, az eukarisztiában való Jézussal való találkozásra. Vagy gondolhatunk a szerzetesi és papszentelési életkor módosulására. A középkorban 21 esztendő volt, aztán még magasabb lett, amikor én pap lettem, akkor 23 év volt a korhatár, most jelenleg 25 év. Módosul az egyházi törvény, de lényegileg nem változik, mert hogy valaki bizonyos szentségi rendet, vagy egy ünnepélyes fogadalmat tehessen, ahhoz emberileg is éretnek, életkorban és gondolkodásban is tapasztaltnak kell lennie. És végezetül nézzük a másik világi törvényt, a civil társadalmi törvényeket. Itt azt kell mondanunk, hogy nem csak módosulhatnak, hanem gyakran változnak is. Módosulhatnak, napjainkban is a parlament állandóan törvénymódosítást eszközöl, hogy mennyi legyen a benzinnek az adó tartalma, és így tovább. Mindig az újabb követelmények szerint módosítják a törvényeket, de bizony változnak is a törvények a világi hatóságoknál. Ez főleg a rendszerváltozásoknál nyilvánvaló, hogy a kommunizmusban nem lehetett magántulajdon, mindent államosítottak. A demokráciában van magántulajdon, vagy a diktatúrában nem lehetséges, még most sem bizonyos országokban a gyülekezési jog vagy a sztrájkjog. Egy ország függetlenné, demokratikussá válik, azonnal megváltozik a törvény, és lehet gyülekezési jogot vagy sztrájkjogot gyakorolni. Két kiegészítést fűzzünk itt az egyházi és állami törvények viszonyához. Azért kell tennünk, mert időszakonként konfliktust adott a diktatúra évtizedeiben a keresztényeknek, hogy kötelező-e azokat a törvényeket a kereszténynek követnie, amelyeket egy igazságtalanul kormányzó hatalom hozott meg. Erre a válasz az volt, és most is ez, hogy amennyiben olyan törvényeket hoz az állami hatóság, akár a törvénytelenül hatalomba jutott állami hatóság, amely törvények nem ellenkeznek az isteni törvénnyel, akkor bizony ezek lelki ismeretben kötelezik a keresztényt. Például, hogy a diktatúrában nem lehetett törvény tiltotta a pornográfia vagy a kábítószer terjesztését. Nyilvánvaló, hogy ezek megfelelnek az isteni törvényeknek, tehát ezek lelki ismeretben kötelezték a keresztényt. Viszont voltak olyan törvények, vagy ha nem is törvények, de jogszokások, amelyek ellentmondtak az isteni törvényeknek, ilyen például a bizonyos állásoknál a vallásgyakorlásnak a tilalma, vagy akár a pozitív eutanázia engedélyezése, és ezekben az esetekben hiába, hogy demokratikus úton kormányoz egy hatalom, akkor is a kereszténynek az isteni törvényt kell követnie lelkiismeretben és megvalósulásban. Gondolhatunk Péternek a híres mondására, hogy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embernek. A másik kiegészítés az emberi törvényekkel kapcsolatban az egyház 5 parancsa. Ilyet csak a 16. század óta tartunk számon, ezt a trienti zsinat után Kanizeusz Szent Péter, a híres katekizmus író írt le először, hogy 5 parancsban lényegileg rögzítette azokat a minimális kritériumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki a katolikus egyház tagjaként értelmezze önmagát. Az idők során tartalmilag változott az egyház 5 parancsának a megfogalmazása, de jelenleg is az a keresztény életnek a lényegét érinti. Ilyen a vasárnap és ünnepnap munkaszünettel, szentmisével való megszentelése, ilyen az évente egyszer kötelező gyónás áldozás, ilyen a bőti bűnbánati napoknak a megtartása, illetve az egyház közösségének az anyagi támogatása is, hiszen az egyház templomokat tart fönn, ahol villanyszámla, gyertyavásárlástól kezdve sok minden anyagi háttérre van szükség, másrészt az egyház közössége pedig szociális gyűjtéseket is támogat, akár az árvízkárosultak számára, akár az egyházi szociális otthonok számára, és ha valaki az egyházhoz tartozónak vallja magát, akkor ezekben is meg kell valósulnia hitének, egyháztagságának. Összefoglalva mit látunk? Azt, hogy a törvény lényege, hogy nincs kivétel, a törvény lényege az, hogy lehetővé teszi az ember egyéni és közösségi életét, a törvény lényege az, hogy egyetemes, tökéletesen megszabja az ember életét, akár úgy, hogy követel tőle valamit, akár úgy, hogy tiltásokat tartalmaz. A törvényt az ember egy másik fontos erkölcsi kategória által valósítja meg, ez pedig az úgynevezett belső törvény, a lelkiismeret, és legközelebb ezzel az újabb kulcsszóval fogunk foglalkozni.